Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Rászoruló gyermekeknek gyűjt személyre szóló karácsonyi ajándékokat a Máltai Szeretetszolgálat. A legszegényebb kis településeken élő gyermekek személyes kívánságait teljesíti idén karácsonykor is a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Kéréseiket 89 hátrányos helyzetű településen gyűjtötték össze. 2000 névre szóló ajándékdoboz összeállításához keres támogatókat a karitatív szervezet december 12-éig. Negyedik alkalommal szervezik meg a Legyél te is csillagszóró mottójú gyűjtést a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai. Az idei akció különlegessége abban áll, hogy az ország legszegényebb településein élő gyermekek számára összeállított névre szóló dobozok a megajándékozottak kéréseit rejtik majd. A karitatív szervezet közleményében úgy fogalmaz, olyan adakozókat keresnek, akik képesek felkutatni egy áruház legalsó polcán is a kéköves karatés babát vagy az ezer színű ceruza készletet. A karácsonyi ajándékok gyűjtése december 12-éig tart, ezután a dobozok útra kelnek, hogy mindenhová időben megérkezzenek az ünnepig. Orbán Viktor miniszterelnök ma a Kármelita kolostorban fogadta Mohamed bin Abdulrahman Altani sejket, Katar állam miniszterelnökét, külügyminiszterét, akivel a gazdasági és energetikai együttműködésről, valamint a békepárti politika esélyeiről tárgyaltak. Magyarország és Katar 2023. augusztusában a katari emír budapesti látogatása során stratégiai szintre emelte kapcsolatait. Katar 2024-2030-as időszakra szóló nemzeti fejlesztési stratégiája széles befektetési lehetőségeket nyit meg a gyártás, a logisztika, az informatika, a pénzügyek, az egészségügy és az oktatás területén, és hazánk érdekelt abban, hogy magyar cégek is kihasználják a bővülő üzleti lehetőségeket. Újabb 6 hónappal meghosszabbítják a magánszemélyekre vonatkozó lakossági kamatstoppot, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely kiemelte, az intézkedés biztosítja, hogy a családok kamatterhei ne növekedjenek. Ha ez nem lenne, a családoknak több 100 milliárd forintot kellett volna kifizetniük, de így a bankszektor vállalja ennek a költségeit, jegyezte meg. A fiatalok sikere, a nemzet sikere, fogalmazott a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára. A Székesfehérvári Városházán egy a fiatalok közéleti részvételének fejlesztését célzó program záró konferenciáján. Varga Bajusz Veronika megnyitó beszédében kiemelte, ahhoz, hogy a fiatalok sikeresek legyenek, szükség van az oktatás szereplőinek támogató közösségére. Hétfőig lehet jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgáira. Legkésőbb december 2-án hétfőn lehet jelentkezni. Az Oktatási Hivatal középfokú felvételi januári központi írásbeli vizsgáira. A közlemény szerint a jelentkezést abba a középiskolába kell benyújtani, amelyikben a tanuló a vizsgát megkívánja írni. A középfokú iskolák már korábban közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket indítanak a 2025-26-os tanévben. Megjelölték azt is, hogy az adott jogszabályi keretek között milyen felvételi eljárással veszik majd fel a hozzájuk jelentkező tanulókat. Megszavazta az új Európai Bizottságot az Európai Parlament. A testület december 1-én kezdi meg 5 éves munkáját. Az Európai Bizottságot 370-en támogatták, még 282-en nemet mondtak, 36-an pedig tartózkodtak. A Fidesz, a DK és a Mi Hazánk képviselői is nemmel szavaztak. Ursula von der Leyen elnök a versenyképesség javítását nevezte az új bizottság kiemelt céljának. 15 dedikált vászonra feszített fotót bocsát árverésre a Quimby zenekar, amelyeket az együttes koncertfotósa készített a zenekarról. Az aukcióból származó bevétel teljes összegével az egyszülős központ munkáját támogatják. A dedikált művek december 5-e és 12-e között minden nap 18 és 22 óra között megtekinthetők a budapesti Turbina Kulturális Központban. Végül a pénteki időjárásról. Nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, általában csak rövidebb időszakokra bújik majd elő a nap. Zápor, hózápor főleg a nap második felében lesz várható, helyenként kifehéredik majd a táj. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 9 fok között várható pénteken. Híreinket hallották.
Reklám. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. November 30-án szombaton 15 óra 30 perckor meggyújtják az első adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Buda Péter atya és a Jópásztor óvoda óvodásai. December 6-án pénteken 18 órakor Zsuffa Tünde, Hasad a hajnal című könyvének bemutatója lesz a palotában. Közreműködik Kubik Anna színművésznő. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a második adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Mikéle, Gerva Zóni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdy kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők, elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Ismét adventi véradás a TV Egerben. November 29-én pénteken 16 órától újra élő műsorral jelentkezünk. Adakozz a kórház gyermekosztályának betegeiért. Várunk 14 és 19 óra között a Törvényház utca 15 szám alá. Nyereményekkel és ajándékokkal várjuk a véradókat. Légy részese az élő műsornak. Találkozzunk november 29-én pénteken a TV Eger adventi víradásán.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Még csak várunk, menekül. Mindig az a perc, a legszebb perc, mit meg nem áld az élet. Az a legszebb csók, mit el nem csókolunk. Hiába futsz előlem, a szíved bárhogy fél, szemed titokban tőlem, szerelmes választ.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm Szilágyi Zsoltot, a Rákóczi Szövetség hálózatfejlesztési igazgatóját. Köszönöm, hogy interjút készítetek önnel, hiszen rengeteg fontos esemény történt a Rákóczi Szövetség életébe. Ha az október 21 és 23-a között lebonyolított Gloria Victis emlékünnepség sorozatra gondolunk, amelyen itt Budapesten közel 3000 fiatal vett részt. Arra kérném igazgató urat, kezdjük ezzel a mai beszélgetésünket.
Az a Gloria Victis 1956-os emlékünnepség évről évre valóban sok fiatalt tud megszólítani, hiszen ez a Rákóczi Szövetségnek a legnagyobb és legnagyobb hagyományú rendezvénye. Még a rendszerváltást követően Halszl József elnök úr tartotta fontosnak, hogy a fiatalok megemlékezzenek és minél többet megtudhassanak 1956 eseményeiről, hiszen ő maga is, Halszl elnök úr is 56-os egyetemista volt. Ő a Műszaki Egyetemen végezte a tanulmányait, és éppen 5 éves volt a forradalmi időben, úgyhogy ő lényegében szemtől szembe élte át a forradalom dicsőséges napjait és az azt követő megtorlást is. Erről írt egy naplót, amit azóta a Rákóczi Szövetség szinten is kiadtunk, és ő is már korábban több példányban megjelentetett. Tehát a Gloria Victis emlékünnepségnek a célja, hogy a kárpát-medencei magyar fiatalokhoz közelebb hozzuk 56 szellemét, 56 hagyatékát, és hát egy 3 napos rendezvénysorozat keretében igyekszünk ezt évről évre megtenni. Az idei évben közel 3000 fiatal csatlakozott be, középiskolásokról és egyetemistákról is beszélünk. A Kárpát-medencei szervezeti hálónkból 116 középiskola diákjai csatlakoztak be, emellé 12 Kárpát-medencei egyetemből érkeztek fiatalok, úgyhogy mindig egy központi eleme ennek a megemlékezésnek a Műszaki Egyetemtől való fáklyás felvonulás a BEM-térig, hát megtöltöttük a rakpartokat, úgyhogy csodálatos képek és csodálatos élmények születtek ez alatt a 3 nap alatt. Nyilvánvalóan ez a 3000, ez egy nagy szám. Ezek a fiatalok párhuzamos programokon vettek részt, mi is igyekeztünk kisebb-nagyobb csoportokra bontani őket. Ezek a külön programpontok helyszínéről szolgáltak, többek között a 301-es parcella, az Országház, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Színház, tehát amennyire a témát érintheti kulturális, szórakoztató jellegű program, ezeket igyekeztünk beemelni az idén is. Ugye most már múlt időben beszélünk róla, egy nagyon jól sikerült rendezvényen van túl a Rákóczi Szövetség és a Rákóczi Szövetség által meghívott fiatalság. Nyilvánvalóan egy ilyen volumenű rendezvény sok előkészületet igényel, de így a munkatársakkal is éppen arról beszélgetünk, azokról az élményekről, hogy tényleg zökkenőmentesen és nagyon jól sikerült ez a 3 nap. Még talán az fontos megemlíteni, hogy a 3000 kárpát-medencei középiskolás és egyetemista mellett Lengyelországból is csatlakoztak hozzánk az idei megemlékezéshez. 50 lengyel fiatalt látott vendégül a Rákóczi Szövetség, a lengyel-magyar barátságot kihangsúlyozva. Tehát a lengyel fiatalokhoz is szerettük volna 56 üzenetét eljutatni, nyilván az ő történelmükben és ugyanúgy a magyar történelemben is ez egy fontos dátum.
Nagyon örülök, hogy igazgató említette, hogy milyen sok szálon futott a 3 napos rendezvénysorozat programja. Bizonyára hatalmas élményt jelentett a résztvevő középiskolásoknak. Annál is inkább, hiszen a Műegyetemen zajlott október 22-én és 23-án az immár 29. alkalommal megrendezett Gloria Victis középiskolai történelmi vetélkedő. Az idei témája forradalom és szabadságharc 1848-49. Ez egy történelmi vetélkedő, és izgalmas, hiszen online kezdődik, de majd igazgató elmondja a részleteit.
Ahogy ön is említette, az első forduló a nagyszámú jelentkezők miatt online formában valósult meg. Több mint 180 csapat jelentkezett a Kárpát-medencéből, ezek 3 fős csapatok, és az első forduló eredményei alapján hívtuk meg a legjobb 60 csapatot a budapesti középdöntőre, és ez a középdöntő a teljes rendezvénysorozatnak a része, tehát a vetélkedősök is egy külön csoportot alkottak. Október 22-én zajlott az írásbeli középdöntő, melyből a legjobb 10 csapat jutott az október 23-ai szóbeli döntőre. Úgyhogy egy nagyon színvonalas versenyen vagyunk túl. Kedves Gyula tanár úr, a Hadtörténeti Múzeum korábbi igazgatója, egyetemi tanár vállalta a zsűri elnöki pozícióját. Ő is nagyon meg volt elégedve. Ugye ő a korszaknak nagy tudója és nagy ismerője. Ő is nagyon meg volt elégedve a diákok felkészültségével, nagyon színvonalosnak tartotta a rendezvényt. Az október 23-ai szóbeli döntő is nagy izgalmakat tartogatott, mert nagyon szorosak voltak az eredmények, mind a középdöntőből döntőbe való jutásba, és mind pedig a legjobb 10 csapatnak a helyezésének kiszámításakor, de nagyon jó élmény volt számunkra is, és hát a diákokon is az látszódott, hogy élvezik a versengést, ezt a jó hangulatú versenyzést egymással.
Az eredmények a Rákóczi Szövetség honlapján olvashatóak.
Egy nyíregyházi iskola nyerte meg a vetélkedőt, őt követte a szegedi Radnóti Miklós gimnázium és egy Király Helmeci gimnázium, egy felvidéki gimnázium lett a 3. helyezett, de tényleg 1-2 pont döntött így a dobogó sorsáról. Ezeknek a Rákóczi vetélkedőknek és a vetélkedő legjobb csapatainak a Rákóczi Szövetség mindig egy jutalom kirándulással készül, és a témából, tehát a 48-49-es forradalomból adódóan ezek a csapatok majd most egy egy lengyelországi kiránduláson vehetnek részt Bemapó nyomában Fantázia névvel. Ez a jövő év elején fog megvalósulni. Ennek is nagyon örültek a fiatalok, mindemellett értékes könyvajándékokat is kaptak, úgyhogy nagy sikere van ennek a vetélkedőnek évről évre, töretlen a lelkesedés. Mi ebből azt tapasztaljuk, hogy a diákok azért igenis szeretik megmérettetni magukat. Nyilvánvalóan ebben van egy kis tanári rásegítés is, de ahogy ez beindul, már a diákok is aktívan részt vesznek ezekben a feladatokban.
Nagyon nagy élmény lehetett az is, hogy a hazai rendezvényekkel párhuzamosan a középiskolás diákok a diákutaztatási program keretében másik kárpát-medencei ország magyar közösségéhez is utazhattak ünnepelni október 23-át. Milyen létszámmal jelentkeztek erre a pályázók?
Több mint 5000-en keltek útra, így október 23-a környékén a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programjával. Ennek a diákutaztatási programnak az a lényege, hogy egy nemzeti ünnephez kapcsolódóan középiskolások felkeressenek egy másik ország hasonló korú középiskolásait, akár már meglévő testvérkapcsolati vagy új testvérkapcsolatokat kialakítva, hogy közösen ünnepeljenek, hogy közösen emlékezzenek az adott nemzeti ünnepre. Március 15-e, június 4-e és október 23-a környékén szokta a Rákóczi Szövetség meghirdetni a diákutaztatási programját, és itt nyilvánvalóan a közös élmények szerzésére, új barátságok kialakítására irányul ez a kezdeményezés, mind a mellett pedig tényleg rengeteg testvériskolai kapcsolatot eredményezett már a diákutaztatási programot több évtizedes fennállása alatt.
Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor szóba került, hiszen nagy jelentősége van a magyar iskola választási programnak a Rákóczi Szövetség életében. Iskolabuszok segítik a diákok odajutását azokba az iskolákba, ahol magyar anyanyelven folytathatják tanulmányaikat. Mi a helyzet most? Tehát mit tudhatunk a gyerekek érdeklődéséről, illetve itt főként a családok szerepéről, hiszen önök akkor is nagyon sokat voltak uton, hogy családokkal találkozzanak, hogy megköszönjék, hogy a gyerekeiknek az anyanyelvet adták, nem csak otthon, hanem az iskolai oktatás során is.
Így van, legutóbbi beszélgetésünk óta már két újabb iskolabusz is hadrendbe állt, így a Kárpát-medencében. Ezek az iskolabuszok azokra a településekre viszik a gyermekeket, ahol ugyan működik magyar iskola, de nagyon szorványvidéken vagy nyelvhatáron működik ez a magyar iskola. És azoknak a szülőknek, azoknak a családoknak igyekszik a Rákóczi Szövetség az iskolabusz hálózatával segítséget nyújtani, akiknek nehézkes, hogy eljussanak vagy eljutassák gyermekeiket ezekbe az iskolákba. És hogy ezek az iskolák fent tudjanak maradni, egy ilyen biztos támpontot szeretett volna a Rákóczi Szövetség biztosítani. Ugye az iskola busz program, a magyar iskola választási program egy része, itt ahogyan is említette, minden év szeptemberében a Rákóczi Szövetség útra kell, és személyesen igyekszik megköszönni a magyar családoknak a magyar nyelvű iskola választását külhonban, ugyanis úgy gondoljuk, ez a magyar nyelv, a magyar kultúra és a magyar identitás megmaradásának az áloga. És egy személyes találkozáson, egy szimbolikus ösztöndíj átadásával szeretnénk ezt nyomatékosítani. Ezekkel a családokkal már korábbról is kapcsolatban vagyunk, a gyermekek bölcsödés óvodáskorától fogva, hiszen óvodáskorukban mindig karácsony környékén, és akkor most mondanám el, hogy természetesen ez az idei évben is így lesz, egy mesekönyvet és egy tábla csokoládét szokott a Rákóczi Szövetség adományozni nagyjából 20 000 gyermeknek, ösztönözve őket és szüleiket arra, hogy tartsák meg jó szokásukat és magyar alap és általános iskolát választanak gyermekeiknek. Iskolakezdéskor egy jó minőségi iskolatáskát kapnak, és személyesen is igyekszünk megköszönni a szülők felelős és helyes döntését. Ahogy említettem, a mi kapcsolatunk a gyermekekkel már egészen az óvodáskorban elkezdődik, és hát ilyenkor is nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy kik azok, akik ezekkel a gyermekekkel foglalkoznak, már pedig ők az óvó és tanítónők, akik legkisebb koruktól kezdve elkezdenek a gyermekekkel foglalkozni, és az ő számukra is a Rákóczi Szövetség ilyenkor november, december, január tájékán tematikus hétvégékkel, óvó és tanítónő találkozókkal szokta megköszönni az ő áldozatus és nagyon fontos munkájukat. Ezek a találkozók Sátoraljaújhelyen történnek, ide várjuk az idén is és jövő év elején is ezeket az óvó és tanítónőket, akiknek nagyon sokat köszönhet a Rákóczi Szövetség.
Mindig örülök, amikor ide jöhetek a Rákóczi Szövetség irodájába itt Budapesten. Jó itt látni, nem csak az József tiszteletbeli elnök úr fotóját, a könyveiket, a térképeket, a jelenlétét a Rákóczi Szövetségnek szerte a Kárpát-medencében, és ugyanakkor jó látni azt is, hogy rengeteg önkéntes és támogató segíti az önök munkáját. Tehát az, hogy a Rákóczi Szövetség a kezdetek óta így kiteljesedhetett, nem csak az önök elhivatott munkájának, de a Kárpát-medencében, sőt, a diaszporában élő és dolgozó önkénteseknek is köszönhető. Milyen létszámról beszélhetünk a támogatók és az önkéntesek sorában?
Ketté bontanám a kérdést és a kérdésre adott válaszomat. A Rákóczi Szövetségnek jelenleg több mint 36 ezer tagja van. Középiskolások, egyetemisták, aktív korúak. A Rákóczi Szövetség tevékenysége nagyrészt, ami mondjuk a középiskolás programokat és az egyéb programokat jelenti, ebből a tagságból jön össze. Ennek a tagságnak nagy része és a Rákóczi Szövetség egyik fő pillére a középiskolai szervezeteket vezető tanárok. Őket is mondhatnám végül is önkéntes partnereinknek, hiszen lényegében ők is szabadidejükből áldozva viszik a gyermekeket, fiatalokat kirándulásokra, táborokba, ami egy nagyon nagy dolog, és ezért mindig nagyon hálásak vagyunk, és akkor ez már a reklám helye, az idén november végén, december elején szeretnénk ezeknek a tanároknak is köszönetet mondani egy sátoraljaújhelyi kikapcsolódás keretében. Ők az egyik pillére a Rákóczi Szövetségnek, a másik pillére a települési szervezeti tagjaink, akik helyi saját kis közösségeikben igyekeznek a Rákóczi Szövetség ügyét népszerűsíteni, a Rákóczi Szövetség értékrendje szerint megvalósítani programokat. Ők a második pillére ennek a tagságnak, és van egy harmadik és szintén ugyanolyan fontos pillére a támogatóink, akik magánemberektől kezdve kisebb-nagyobb vállalatokon át önkormányzatokig, azok, akik a magyar iskola választási programba is becsatlakoznak, akiknek fontos a magyar kultúra és a külhoni magyar nyelven való tanulás. Ez az a három pillér, ez a pillér hármas, akik miatt a Rákóczi Szövetség hatékonyan, és úgy gondolom, hogy jó eredményekkel tudja végezni a munkáját.
A Gloria Victis 1956-os emlékünnepség, amely, mint említette, néhai Hasz József elnök úrnak köszönhetően kezdődött el a Rákóczi Szövetség életében. Én azt gondolom, hogy nem csak az egyik legnagyobb rendezvénye a szervezetnek, hanem lehetőséget teremt az önkénteseknek és a Kárpát-medencében élő diákoknak egymással való találkozása, közösség építésére. Ön is mindig részt vesz ezeken a találkozókon, ezeken az eseményeken, szervezőként, rendezőként, igazgatóként. Miben látta az idei ünnepség talán legnagyobb eredményét, és melyek voltak az ön számára a legemlékezetesebb pillanatok?
A negyedik pillért kihagytam. Azok az önkéntesek, akik egyetemisták, de mégis eljönnek segíteni nekünk egy-egy rendezvényt lebonyolítani. Ők a mi csoportvezetőink, mindig dedikálunk nekik 50-100 fős csoportokat is akár, és akkor ők az adott rendezvényen azokért a személyekért felelnek, hogy odaérjenek időben, hát amit ilyenkor kell csinálni. Ők a negyedik pillér, és ők is lényegében mozgatórugói, a legfontosabb mozgatórugói egy-egy ilyen rendezvénynek. De most visszatérve a kérdésére, nyilvánvalóan a fáklyás felvonulás talán az, amikor először, ugye említettem, hogy sok szálon futnak a programok, de az, amikor tényleg látjuk azt a 3000 fiatalt, azt a 3000 embert felvonulni, az úgy mégiscsak minden túlzás nélkül mondhatom azt, hogy megható érzés, megható élmény. Az, hogy egy hosszú programokkal tűzdelt nap után még este 9-10 órakor ezek a fiatalok egy-egy könnyű zenei koncertre úgy tudnak bulizni, mint hogyha csak most érkeztek volna, az is egy fantasztikus élmény minden évben. Most már sok éve a Momsportban szoktunk egy ilyen picit lazább hangulatú mozzanattal lezárni az adott napot, mivel tudjuk, hogy mégiscsak középiskolás fiatalokról van szó, végig csinálják ezeket a programokat, egész nap szeretnénk nekik így is megköszönni, hogy ilyen aktívan és lelkesen részt vesznek. De a kisfilmjeinkben megszólaló fiatalok, és most a Gloria Victisben is megszólaló fiatalok, nagyon sokan még egyáltalán nem is jártak Budapesten. Ha valaki Kárpátalján, Erdély legtávolabbi pontjain, vagy akár még Felvidéken is picit távolabb lakik, nem minden nap juthatnak el Budapestre, és már maga a fővárosnak, a nemzet fővárosának az érzésége az nagyon megrendítő. Az meg, hogy még van rajtuk kívül 3000 hasonkorú fiatal, aznak meg szerintem van egy ütőereje, és a Rákóczi Szövetség igyekszik ezekre a fiatalokra építeni.
Mondhatjuk, hogy önnek a hobbija, a munkája, hogy nagyon szereti, amit csinál, milyen lelkesen beszél ezekről a programokról. Mondhatjuk, hogy a hobbija, a munka összekapcsolódik, és ez egy folyamat, hiszen nagyon nehéz volt időpontot találnunk ennek az interjúnak a felvételére is.
Igen, és a hobbi helyett, és most nem csak a saját, hanem itt az irodai munkatársak nevében szerintem mondhatom, hogy ez több, mint egy munka. Nyilván megvannak az irodai részei, de több, mint egy irodai munka, itt olyasmiért dolgozunk, amivel igyekszünk nyomot hagyni így a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyar fiatalság életében. A Rákóczi Szövetség ezen fajta munkásságának, ahogy már most is sokszor beszéltünk erről, a közösségépítés, a legfőbb célja. És ezt a közösséget kulturális szórakoztató programokkal igyekszünk megszólítani és megtölteni. Én mindig is egy nagyon közösségi embernek éreztem és gondoltam magam. Én szeretek fiatalokkal lenni, szeretek sok ember között lenni, jól érzem magam sok ember között, és úgy érzem, hogy akik itt dolgozunk, mind így vagyunk vele, mert hát tényleg éves szinten nagyjából 100 000 emberrel vagyunk szoros, közvetlen kapcsolatban. És talán ez a közvetlenség az, ami a Rákóczi Szövetség munkáját leginkább jellemezheti. A személyes találkozások, a személyes élmények azok, amik leginkább motiválnak minket.
Ez valóban így van, de azért ez óriási felelősség. Én is láttam a teherautókon az 56-ot jelképező fiatalok vonulását a rakparton. Hogy éli meg egy fiatal igazgató itt a Rákóczi Szövetségben ezt a fajta felelősséget, hogy embereket összehozni, megszervezni, és hát tulajdonképpen vigyázni is rájuk eközben?
Így van, nyilvánvalóan nagy felelősség. 3000 ember nem kevés. Mondhatjuk úgy is, hogy ez még gombócból is sok. De itt az irodában a munkatársak közül már lényegében mindenki részt vett egy ilyen Gloria Victisen vagy hasonló volumenű rendezvényen. Megvannak azok a praktikák és megvannak azok a szokások, ami miatt a nagyobb kihívásokat is könnyedén meg tudjuk oldani. Csapatban dolgozunk. Az nagyon sokat számít. Nincs olyan, hogy valakitől nem mernénk segítséget kérni, hogyha valamilyen munkafolyamat elakad, valamilyen program nem jön össze, akkor gyorsan ki kell cserélni. Erre is volt példa most az elmúlt időszakban, a Gloria Victis terén, de egy-két óra, egy-két nap alatt ezeket mindig meg tudtuk oldani. Ugye a Rákóczi Szövetség kiterjedt hálózata miatt van egy hátországa, a Rákóczi Szövetségnek van miből és van hogyan merítkezni. Nagy felelősség, ez így van, de mindenki ennek a nagy felelősségnek a tudatában a legjobb tudása szerint igyekszik ellátni a munkáját.
Kedves hallgatóink, Szilágyi Zsolttal, a Rákóczi Szövetség hálózatfejlesztési igazgatójával a Gloria Victis 1956-os emlékünnepséget követően rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban folytatjuk Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
A döntéseinkben az alázat nagyon jó vezető. Egyszer egy szentnek Jézus megmutatta a földet, és hogy körülnézett a szent, bárhova nézett, bárhova lépett, mindenhol a sátán csapdáját látta. És kétségbe esettem, megkérdezte Krisztust, hogy akkor most hogyan haladjak tovább? És azt mondta Jézus, hogy az egyetlen út, az egyetlen helyes út, az az alázatnak az útja. Amikor tudom, hogy ki vagyok én, és tudom, hogy ki az Isten, amikor helyére kerül a Teremtő és a Teremtmény. Döntéseink meghozatalában jó, ha tudatosítjuk magunkban, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik. Még ha esetleg hoztam is egy rossz döntést, azt az Isten jóvá tudja tenni, hogyha az ő kezébe adom és fölajánlom neki. Márpedig hány, de hány rossz döntést hozunk életünkben. Arról nem is beszélve, hogy tökéletes döntést nem tudunk hozni. Jó és jobb döntéseket tudunk hozni, rosszat is, de tökéleteset nem. Júdás egészen biztos, hogy életében nagyon sok jó döntést hozott, például amikor ott maradt Jézus mellett végig, de a legvégén mégis rossz döntést hozott. És még ezt a végső rossz döntését is jóvá tudta volna tenni akkor, hogyha ahhoz megy oda, akit elárult, Jézus Krisztushoz, és tőle kér bocsánatot. De nem így tett Júdás. Például Szent Ágoston sok rossz döntést hozott életében, az élet első felében, de a folytatás és a vége jó volt. Ezért hívjuk Szent Ágostonnak. Csak Jézus és Mária nem hozott rossz döntést soha. Ők mindig az Atya akaratával teljesen összhangban hozták a döntéseiket. Nálunk az ősbűn következményeként az értelmünk elhomályosult, tehát nem látjuk tisztán a jót és a rosszat, és nem is tudjuk tisztán megkülönböztetni. Akaratunk rosszra hajlóvá lett, tehát könnyebben választjuk a rosszat, amit persze mi jónak gondolunk, és az erők meggyengülnek. Nincs erőm a szent felé menni. Ennek következménye lett a rendetlen önszeretet, az egoizmus, ami a döntéseinket befolyásolja. Aztán ott van a sátán, aki ugyanúgy, mint Évánál félrevezette az embert, ugyanúgy minket is félre akar vezetni. És ott van a harmadik, a világ, a bűnös világ, a világnak a bűnös része, aki ugyancsak a döntéseinket a rossz irányba akarja terelni. Testkívánsága, szemkívánsága és a világ kevéssége nehézíti a döntéseinket. Hogy ezt a sok negatív befolyásoló tényezőt kiküszöböljük, egyre tökéletesebben odaadott életre van szükségünk Istennek, odaajándékozott, teljesen odaajándékozott életre van szükségünk, és egyre tökéletesebb egyesülésre Krisztussal. hogy a jobb lator és a bal lator hogyan döntött az élete végén, azt megelőzte egy élet mind a kettőnél, egy út vezetett ide mind a kettőjüknek, és ennek az útnak a vége a jobb latornál a mennyország lett, a bal latornál pedig valószínűleg nem. De ezt nem tudhatjuk, mert az egyház senkiről sem mondja konkrétan, hogy elkárhozott volna. Ebből nem az következik természetesen, hogy senki nem kárhozott el. Most hívjunk segítségül a döntéseinkben egy szentet, Lojlai Szent Ignácot, aki a lelki gyakorlatos könyvében segít minket eligazodni a döntések útvesztőjében. Pontos döntéseink meghozatalának szabályai szerinte a következők. A 178-as pontban ezt írja: a józan és a helyes választás első módja. Első pont: állítsam szemem elé azt a dolgot, amelyről választani akarok. Például valamely tisztséget, vagy állást, vagy javadalmat, hogy elfogadjam-e, vagy visszautasítsam, vagy bármely más dolgot, ami a megváltoztatható választás körébe tartozik. Második pont: szükséges, hogy a választásban a célt tartsam szem előtt, amire teremtve vagyok. Ez a cél az, hogy Istent, a mi Urunkat dicsőítsem, és lelkemet üdvözítsem. Következésképpen szükséges, hogy minden rendezetlen hajlamtól mentesen közömbös legyek. Ne hajoljak, ne vágyódjam jobban a kérdéses dolog elfogadására, mint annak elutasítására, sem jobban annak elutasítására, mint elfogadására. Maradjak inkább középen, mint a mérleg nyelve, hogy majd azt kövessem, amiről úgy érzem, hogy jobban van Istennek, ami Urunknak dicsőségére és dicsőítésére és lelkem üdvösségére. Harmadik pont: kérjem Istent, a mi Urunkat, hogy indítsa meg akaratomat és oltsa lelkembe, amit a szóban forgó dologban tennem kell, ami inkább van az ő dicséretére és dicsőségére. Kérjem, hogy értelmemmel mindent jól és alaposan megfontolva az ő legszentebb és kedves akarata szerint válasszak. Negyedik pont: mérlegeljem és fontoljam meg, hogy kizárólag Isten, a mi Urunk dicsőségére és lelkem üdvösségére mennyi az előny és haszon abból, ha a szóban forgó tisztséget vagy javadalmat elvállalom, és ellenkezőleg fontoljam meg az elvállalásukkal járó hátrányokat és veszélyeket. Ugyanezt tegyem a második részben is. Mérlegeljem az előnyöket és a hasznot, ami a visszautasításukkal jár, és ellenkezőleg a hátrányokat és veszélyeket, amelyeket ugyanaz a visszautasítás jelent. Ötödik pont: miután így megfontoltam és minden szempontból mérlegeltem a szóban forgó ügyet, nézzem meg, az ész merre hajlik inkább, és így a nagyobb értelmi súly és nem valamely érzékeknek kedvező indíték alapján döntsek. Hatodik pont: miután valamely választás vagy döntés megtörtént, az, aki választott, nagy buzgalommal fogjon imához Isten, a mi Urunk színe előtt, és ajánlja fel neki ezt a választást, hogy az isteni fölség fogadja el és erősítse meg, ha az az ő nagyobb szolgálata és dicsőítése lenne. A józan és helyes választás másik módja, Lojolai Szent Ignác szerint. Az első szabály: a szeretet, amely engem mozgat és valamely dolog választására késztet, felülről, Isten szeretetéből származik. Aki tehát választ, az mindenképpen érezze magában, hogy az a kisebb vagy nagyobb szeretet, amelyet azon dolog iránt érez, amelyet választ, egyedül az ő teremtőjéért és uráért van. Második szabály: nézek egy embert, akit ezelőtt sohasem ismertem, sohasem láttam. Mint hogy a teljes tökéletességet kívánom számára, fontolja meg, mit mondanék, hogy tegyen, mit válasszon Istennek, a mi Urunknak nagyobb dicsőségére és lelkének nagyobb tökéletességére. Tegyek tehát magam is hasonlóképpen, megtartva azt a szabályt, amelyet másnak állítok fel. Harmadik szabály, mintha halálos ágyamon volnék, fontoljam meg azt a módot és mértéket, amelyet akkor kívánnék, ha jelen választásban alkalmaztam volna, és teljesen ehhez tartva magam döntsek. Negyedik szabály, mérlegeljem és fontolgassam, hogyan is érzem majd magam az ítélet napján. Gondoljam meg, milyen módon szeretném akkor, hogy döntöttem volna a mostani ügyben. Azt a szabályt, amelyet akkor szeretném, hogy megtartottam volna, tartsam meg most, hogy akkor teljes gyönyörűségben és örömben legyen részem. Adja meg nekünk a mindenható Isten, hogy az ő jelenlétében élve, Krisztussal egyre inkább egyesülve, mindinkább jó döntéseket hozzak életemben, hogy a szűzanya oltalma alatt és a szentek segítségével eljussak majd a mennyi örök dicsőségbe. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytattuk Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Thank you.